Kontakt Rádió. Legyen a vendégünk.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjén című műsorban. Ezúttal Sinuhe irodalmi magazinunkban fogunk a paraszt panaszaival foglalkozni, pontosabban be fogjuk fejezni ezt a történetet. Mielőtt azonban hozzákezdenénk, előtte hallgassák meg a társasági híreket. Egész pontosan most két társasági hírt szeretnék bejelenteni. Az egyik, hogy hétfőn lesz a következő ülésünk, és ez alkalomból Kubassek János, az Érdi Múzeumnak az igazgatója fog beszélni nekünk a Szaharáról, Szahara földrajzi geológiai helyzetéről, fölfedezéséről, föltérképezéséről, és Almási Grófnak ebben játszott szerepéről, illetőleg az új útjairól. Tehát ez lenne az egyik hír, a másik pedig szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy februárban lesz a közgyűlésünk, tehát február utolsó hétfőjén a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság programját fogjuk megbeszélni, illetőleg ezt az évet értékelni, amiről eddig szó volt. Kedves hallgatóinktól pedig azt szeretnénk kérni, hogy erre az alkalomra a javaslataikat, kéréseiket juttassák el hozzánk, hogy miről szeretnének a Kontakt Rádióban, a Baráti Társaságnak a műsorában hallani. Ezután pedig akkor térjünk vissza a mostani adásunk témájához. A Sinuhe irodalmi magazinban most már egy ideje a paraszt panaszait olvassuk. Ezt az alkotást, amelyik nagyon érdekes, izgalmas témát vet föl, egész pontosan arról van ugye benne szó, hogy van egy Hunanup nevű parasztunk, aki a Vádi Nátrumban, a sós mezőkön lakik, és elindul a székhely felé, hogy az áruit eladja, mert úgy tűnik, hogy kifogyó félben van az árukészlete, és azokat a dolgokat, amiket ő maga nem tudott megtermelni, ebben az időben nem megvásárolták az emberek, hiszen nem volt pénz, hanem cserekkereskedelem formájában szerezték be, vagyis mindennek megvolt a maga értéke, és ennek az értéknek megfelelően cserélték be az egyik dolgot a másikra. Parasztunk tehát Szamarát fölmálházta, fölrakta mindazokat az árukat, amiket nélkülözni tudott a háztartásában, illetőleg fölrakta még azt is, amire az út során szüksége volt, mint táplálékra. És elindult. Szépen jól haladt egy darabig, ám egy idő után egy olyan földre érkezett, amelyiknek az ura igen kabzsi volt, és a távolból meglátta, hogy bizony ott valaki szépen megrakott szamárral közeledik, és szíve, ahogy az egyiptomiak mondani szokták, sóvárogni kezdett ezek után az áruk után, gyorsan ki is találta, hogy milyen módon tudná megszerezni, nem erőszakkal, hanem úgymond jogi úton. Ez pedig azt találta ki, hogy ugye a sósmező környéken járunk még mindig, ahol kisebb-nagyobb tavacskák voltak, sós vizet tartalmazó, nátron dugot tartalmazó tavak. Ezekbe az állatok vagy emberek, hogyha belementek, az ugye kimarta a lábukat. Az út közvetlen ennek a partján vezetett, túloldalán pedig a szántóföldjei voltak, árpaföldek. Azt találta ki tehát jó emberünk, hogy egy vásznat, egy széles, nagy szoknyának való vásznat szedett elő, nyilván szedetett elő a szolgáival, és ezt az útra rárakatta, olyan széles volt ez a vászon, hogy átlépni a szamárral nem tudta emberünk, tehát két lehetőség volt, kikerüli, vagy megáll mellette, hogyha nem akar rálépni. Ugye egyik sem igazán volt megoldható, tehát bizton számított rá ez az ember, hogy valamilyen módon meg fogja sérteni a tulajdonát ez az ember. Emberünk, Hunanup, a paraszt, eszes ember volt, se nem akarta megkerülni, se rálépni nem akart, mert tudta, hogy ez ugye a joggal, korabeli joggal szemben áll, ezzel kárt okoz valakinek, és azt a kárt neki meg kell térítenie, tehát megállt, és kiáltani kezdett, hogy vegyék el azt a vásznat az útról. Az az ember viszont, aki ezt oda rakatta, természetszerűleg nem akart elvenni, hiszen pont az volt a célja, hogy az ő tulajdonának a megsértetésével elvehesse, jog alapot szerezzen arra, hogy megfossza a parasztot a vagyonától. Nemtinek hívták egyébként ezt az embert, és mondta is, hogy nem veszi el, a paraszt továbbra is ragaszkodott hozzá, hogy vegye el, addig-addig ment ez a szó párbaj, amíg a paraszt szamár lévén úgy nem látta, hogy hát azokat árpák nagyon is csábítóak, és elkezdett enni belőle. Egy keveset evett, mert amint elkezdte enni, Nemtinehet rögtön szóvá tette, és ilyen alapon elvette a parasztnak minden vagyonát. Paraszt természetesen tiltakozott, tiltakozására verést kapott, és elzavarták. Hunanúp azonban tájékozott volt a jogi kérdésekben, tudta, hogy ennek az embernek is van egy hivatali följebb valója, tehát ehhez az emberhez ment, Meru fia Rencihez, hogy vádat emeljen Nemtinehet ellen. Meg is történt, sikerült személyesen elmondania a panaszát, Renci fia azonban nem reagált rá. Legalábbis így tűnt a parasztnak, mert valójában az történt, hogy meghallgatta és elcsodálkozott, hogy milyen szépen beszél. Ez a bizonyos medet, amit itt említett a történetben, ahogy nevezte, ez máskor is előfordul az ókori egyiptomi irodalomban, Tahotep intelmeiben is, ő ugye a 6. dinasztia korában élt, és az intelmeiben bölcs mondások sora volt, amelyek elmondták, hogy milyen erkölcsi nézetek szerint kívánják meg az életet, és fizikailag a valóságban hogyan kívánják ezt kiviteleztetni az emberekkel. Tehát már itt is szerepelt, hogy ritka a szép beszéd, de megtalálható a malomkő mellett a szolgáló lánynál is. Érdekes módon egyébként ez a motívum tovább jutott a későbbi irodalmakban is, és Magyarországra is eljutott, Szent Gellértnek a beszédében is, a legendájába is belekerült. Tehát parasztunk tiltakozásával fölhívta magára figyelmét Renci fia Merunak, és annyira fölkeltette az érdeklődését, hogy magának a fáraónak is megemlítette, hogy milyen különlegesen szép beszédű paraszttal találkozott. A fáraó, aki szerette a művészeteket, a szép beszédet különösképpen, azt mondta, hogy akkor csöndben hallgassa végig, és jegyezzék le minden szavát a parasztnak. Ez így is történt, úgyhogy már 8-szor panaszkodott a paraszt, és most jön a 9. panasza, amit, mivel Anna még mindig beteg, én fogok felolvasni. Eljött a paraszt, hogy könyörögjön neki 9-szer, mondván. Nagy ház elől járó uram, az emberek mérlege nyelvük, és a kézi mérleg az, mely megkeresi a maradékot. Büntesd meg azt, akit meg kell büntetni, és nem múlják felül számadásodat. A hazugság az ő szüksége szerint, itt valami hiányzik, hiányos a szövegünk sajnos, és visszatér az igazság az ő helyességébe. Az a hazugság sajátossága, hogy az igazság az, melyet felvirágoztat. Itt sajnos megint töredékes utána a papiruszunk. Ha útnak indul a hazugság, eltéved, nem kell át a kompon. Megint hiány van. Aki meggazdagszik fele, nincsenek annak gyermekei, nincs örököse a földön. Ha hajózik vele, nem éri el a földet, nem köt ki hajója kikötőjében. Ne légy súlyos, úgysem vagy könnyű. Ne légy lassú, úgysem sietsz. Ne légy részlehajló, ne hallgass a szívre, ne rejtsd el arcodat azelőtt, akit ismersz. Ne legyen arcod vak annak számára, akire ránéztél. Ne utasítsd el, aki kért tőled, mikor leszállsz. Ne maradj késlekedő rendeletedet kihirdetni. Cselekedj annak érdekében, aki számodra cselekszik. Ne hallgass mindenkire, mikor egy ember folyamodik hozzád igaz ügyében. Nincs tegnap a késlekedő számára, nincs barátja annak, aki süket az igazság számára. Nincs szép napja a harácsolónak. A feljelentő nyomorulttá lesz, a nyomorult könyörgővé, ellenfele gyilkosává. Íme itt vagyok, hogy könyörögjek hozzád, és te nem hallgatod meg azt. Elmegyek, hogy könyörögjek miattad Anubisnak. Tehát ezzel ér véget a 9. és egyúttal az utolsó beszéd, amelyik több részre tagolódik, illetőleg amelyik egy nagyon komoly fenyegetéssel ér véget. Mielőtt azonban ezt megbeszélnénk, hallgassunk egy kis zenét, majd folytatjuk.
وانت جنبي بحس اني ملكت كل الكون واللي فيه اوصف ايه ده اللي في عيونك صعب اتكلم عليه ده انت قلبك لو ما حسش بيا يبقى حرام عليه حرام عليه
Kedves hallgatóink, ismét itt vagyunk a Fáraok Földjén című műsorban, és a paraszt panaszairól beszélünk, egész pontosan a paraszt 9. panaszáról, amelyiket elolvastuk, és amelyik paraszt szokása szerint közmondásokkal, szólásokkal van teretűzdelve, amelyekkel az általános dolgokra hívja föl a figyelmét Merufia Rencinek, nem pedig az egyéni, saját, egyedi panaszát emlegeti, mondván, hogy az általános szabályok szerinti döntés az egyértelművé teszi az ő ügyének, az ő ügyében való döntést is. Hogyha helyesen alkalmazzák a törvényeket, akkor egyértelműen az ő kárát is kárpótolják. Legalábbis így véli a paraszt, de miután már 8-szor hiába panaszkodott, most 9-szer jött el, utoljára tesz próbát, egy kicsit rezignáltan, beletörődve, még egyszer elmondja a véleményét, hogy aztán elképzelése szerint véglegesen távozzon. Mit is mond ebben a panaszban a paraszt? Ismét megszólítja a nagy ház elől járó urat, de ezúttal egyszerűen csak a lehető legegyszerűbb megszólítást, nevet sem említ, csak azt a címet, aminek alapján neki döntenie kellene, vagy kellett volna eddig ebben az ügyben. Tehát nagy ház elől járó uram. Utána viszont mondja a következő általános dolgot. Az emberek mérlege nyelvük, és a kézi mérleg az, amelyik megkeresi, vagy megvizsgálja, hogyha az egyiptomi szót megnézzük, amivel ez itt ki van fejezve, akkor a dzsárral van kifejezve, amelyik a keres, vizsgál alapjelentésű szó, a maradékot. No, mit értünk ez alatt, mert ez talán a mai ember füle számára kicsit idegenül hat. Két különböző mérlegről van itt szó. Első mérleg a mehát. Ez egy stabil, nagy mérleg, amivel a nagy mennyiségeket kimérik. Ugye, amivel nagy mennyiséget mérünk ki, annál a kisebb részek, egységek elhanyagolódnak. Azokat nem lehet mérni, ahol mázsákat mérnek, ott a grammok nem számítanak. Tehát ennek a eredményeképpen éppen ezért említi a másik mérleget, a dzsat mérleget, a paraszt, mert hogy az, ami ebből a nagy mennyiségből hátra marad, már kicsi, nem mérhető a mázsáló mérlegen mondjuk, azt viszont a kiskézi mérleggel, mondjuk a patikai mérleg, vagy a konyhai mérlegre, hogyha gondolunk, azzal még ezek a kis mennyiségek is nagyon jól kimérhetők, a maradékot tehát azzal mérik meg, azzal keresik meg a még használható dolgokat. És ezután jön az, a talán meglepő folytatás, büntesd meg azt, akit meg kell büntetni, és nem múlják felül számadásodat. Hogy kapcsolódik ez a kettő, a mérlegelés és a büntetés egymáshoz? Hát arról van szó, hogy Egyiptomban is voltak, akik csaltak. Természetszerűleg az ember az mindig ember, mindig vannak olyanok, akik szeretnének többet magukhoz venni, mint ami jár nekik, és ennek többféle módja volt az ókori Egyiptomban. Egy nagyon gyakori módja az volt, hogy a mérlegen a súlyt meghamisították. Dél-Medinében is tudunk például ilyenről, ugye a kézművesek városában a 19. dinaszté idején, tehát jóval később, mint amiről itt szó van, ahol lefüleltek egy ilyen hivatalnokot, mert úgy látták a kézművesek, hogy valahogy nem stimmel az a mennyiség, amit kapnak, többet szoktak kapni, és hát a mérlege pedig ezt mutatja, azt a kívánt mennyiséget. Tehát ez volt az egyik mód, a másik mód ugye az volt, hogy elszámolták a zsákoknak a számát, amivel mértek. Ez minden esetre, amikor végignézték a mérésnek az eredményét, kiderült. És mivel, hogyha ilyenkor kiderül az, hogy rosszul mértek, akkor következik a büntetés, nagyon komoly büntetéseket mértek ki ilyenért Egyiptomban, például a kéz levágása is kiszabható volt. No, tehát jön a büntetés, és a büntetésnél kit kell megbüntetni? Azt, aki ugye a bűnt elkövette, és hogyha ez a büntetés megtörténik, akkor ennek következtében ezután becsületesen fogják végezni a munkájukat, tehát a te számadásod, amit az írnokaid összeírták, hogy mire lehet számítani, milyen gabona mennyiségre és egyéb termékre, annak megfelelően fog alakulni. Tehát itt ez a kép jelenik meg, de ugyanakkor, mint mindennek, itt is van egy hátsó, egy másik asszociáció is, ami rögtön fölmerült az egyiptomiakban, amint a büntetést említette, nevezetesen a túlvilági örök élet. Mert hogy ott is mérlegelés volt, a szívnek a mérlegelése, igaz tetteket követett el, illetőleg, hogy ezeket valóban helyesen mondja, hogy úgy követte el, tehát igaz hangúvá válhat-e a halott, mert ha nem, akkor nem nyerhet örök életet, örökre elpusztul. Tehát ott is volt egy mérleg, ugyanez a Mehet mérleg, ami itt az első mérleg volt, arra helyezték el a szívet az egyik serpenyőjébe, másik serpenyőjébe pedig Maat, az igazság vagy harmónia, a világrend istennője került, vagy pedig az őt helyettesítő toll. Na most a következő mondat már egy kicsit nehezebb mondat, tudnélék több hiány is található benne. Mindjárt egy hiánnyal kezdődik a mondat eleje, és utána következik a hamisság, amelyik az ő szüksége szerint van jelen, és nem tudjuk, hogy mit csinál az ő szüksége szerint. Utána folytatódik, és visszatér az igazság az ő helyességébe. Majd jön egy általános összegzés megint. Az a hazugság sajátossága, szó szerint az ókori egyiptomiban az a hazugságnak a dolga, tehát az ihet, a dolog, tárgy szóval van kifejezve, aminek rendkívül tág értelme van, és gyakorlatilag minden szót helyettesíthetett, tehát azért fordított a Dobrovi Csaladár sajátosságának, hogy az igazság az, melyet felvirágoztat. És utána megint egy hiányos dolog van, amit Dobrovi Csaladár nem fordított, mert hogy annyira hiányos volt, az utóbbi időben többen is foglalkoztak a paraszt panaszainak az értelmezésével, és Richard Parkinson az egyik legutóbbi ember, aki ezzel foglalkozott, egyébként a Petrie College-ban, tehát Londonban dolgozó egyiptológus. Az ő véleménye, elképzelése szerint olyan módon folytatódik ez, hogy, és ez ugye itt egy tagadás van utána, nem ismételtetik meg, mármint a hazugság. Nem tud visszatérni a későbbiek során. Tehát ez a második gondolat, majd jön a harmadik gondolat, ami közvetlenül kapcsolódik az előzőhöz, a hazugság gondolatköréhez, mert arról van szó, hogy a hazugság az nem marad egy helyben. Ha valaki hazudott, akkor az szépen úgy görgetődik, folytatódik, a hazugságnak útja van, a hazugság útnak indul, igen ám, de eltéved. Nem kell át a kompon. Vannak olyan emberek, akik hosszabb ideig hazudnak, és meggazdagodnak tőle, tehát aki meggazdagszik vele, tehát a hazugsággal, a hazugság révén, nincsenek annak gyermekei, nincs örököse a földön, vagyis, hogy a hazugság miatt állandóan ide-oda megy, nem tud sehol sem megtelepedni. Ha hajózik vele, nem éri el a földet, tehát hiába megy viszont ide-oda egyre tovább, nem ér partot, nem tud megtelepedni, és ahogy folytatja a paraszt, nem köt ki hajója kikötőjében. Tehát nem lel sehol se otthonra, minden innen tovább kell mennie, mert utoléri a hazugsága. Tehát ezután a kép után a paraszt most tanácsokat ad. Olyan tanácsokat, amik azt mondják el, hogy mit ne tegyen, tehát negatív tanácsokat. A negyedik egység tehát azzal kezdődik, hogy ne légy súlyos, úgysem vagy könnyű. Na most itt a súlyos, ez több mindent jelent az ókori egyiptomiban, súlyosat, terheset is jelent, és a könnyű pedig könnyelműt is jelent. Tehát itt is többféle jelentése van ennek a szópárnak, amivel a paraszt szándékosan több irányba is elkívánja indítani Merufia Renzinek a gondolatait. Aztán folytatja, ne légy lassú, úgysem sietsz. Hát ennek mi értelme van, hogy ne légy lassú? Az az értelme, hogy addig-addig gondolkozol, míg már késő lesz, és már hiába cselekszel, elfutott, elment a hajó, nem ér semmit az, amit teszel. Úgysem sietsz, az élet az ókori Egyiptomban nem volt sietős, szépen nyugodtan, kényelmesen lehetett tenni-venni. Volt ugye egy olyan alkalom, amikor a napóráról beszéltünk, és amikor arról azt is megemlítettük, hogy az egyiptomiaknál ugyan mérték az órákat, de ezek az órák különböző hosszúak voltak, attól függően, hogy melyik évszakban vagyunk, és nem volt jelentősége, hogy percre pontosan csináljunk valamit. Na most folytatódik ezután további negatív tanácsokkal. Ne légy részlehajló, ne hallgass a szívre, ne rejtsd el arcodat azelőtt, akit ismersz. Részlehajló, tehát ne a saját javadra, a saját érdekedben döntsél, hanem a mátnak megfelelően. Ne hallgass a szívre, ez egy meglepő dolog. Ugye a mát az igazságot jelenti. A szív volt az, ami az ókori Egyiptomban a gondolkodás és az érzelmek központja volt, tehát ennek éppen hogy a mátot kellett volna követnie. Igen ám, de ugye a kabzsi ember, hogyha gondolkodik, egyre jobban bele lovalja magát abba, hogy ő minél több vagyont szerezzen, tehát itt erről van szó, hogy erre ne hallgasson. Ne rejtsd el arcodat azelőtt, akit ismersz, vagyis ne bujkálj olyan előtt, akivel kapcsolatban tennivalód van. És ezt fejti aztán a következőkben ki, ne legyen arcod vak annak számára, akire ránéztél. Majd ne utasítsd el, aki kért tőled, mikor leszállsz. Hát ez a mikor leszállsz, ez egy kicsit nehezen érthető. Tehát amikor leszállsz arra a szintre, arra a helyre, ahol döntened kell. Ne maradj késlekedő rendeletedet kihirdetni. Ha már egyszer döntöttél, akkor ne elmélkedj, ne húzd az időt, hogy ezt az eredményt tudassad, mert esetleg késő lesz. Van egy olyan magyar népmese is, ahol pontosan arról van szó, hogy kegyelmet kap valaki, de ezt az utolsó pillanatban akarják elmondani, és egy kicsit máskor van az utolsó pillanat, mint ahogy a hírnök ezt gondolja, és tragikusan végződik az eset. Az egyiptomiak is megéltek ilyent, erre hívja föl itt a figyelmet. Cselekedj annak érdekében, aki számodra cselekszik, vagyis, hogy akik segítenek neked, azokat te is segítsed vissza. A kölcsönösségre hívja itt föl a figyelmet, majd ne hallgass mindenkire, mikor egy ember folyamodik hozzád igaz ügyében. Ahány ember, annyiféle érdek, és tudjuk a paraszt korábbi panaszából, hogy bizony itt, amikor meghallották, hogy egy előkelő ember ellen szól a parasztnak, a szegényebb embernek a panasza, akkor úgy gondolták, hogy az előkelőbbet kéne inkább előnyben részesíteni, nem érdemes foglalkozni ennek a szegény embernek a panaszával. Tehát erre utalít vissza a parasztunk. Jön egy következő egység, véget értek a negatív tanácsok, és most egy kicsit megint új egységképpen ezúttal az ellentétekkel variál. Nincs tegnap a késlekedő számára. Tehát aki lassan teszi, veszi a dolgát, túl későn csinálja meg, az lekésik mindenről. Nincs barátja annak, aki süket az igazság számára, hiszen azt ott fogják hagyni a barátai, azok nem fognak mellette kiállni. Nincs szép napja a harácsolónak, vagyis hogy aki folyton folyvást azon töri a fejét, hogy hogyan szerezhetne egyre több és több vagyont, és egyre több és több bűnt követel, tehát a mát ellen egyre többet vét, annak nem szépek a napjai, állandó görcsben van. A feljelentő nyomorultá tesz, hiszen mi történik? Följelentés történik, rájönnek arra, hogy miket követtél el. Az igaz, hogy a nyomorult könyörgővé, ellenfele gyilkossá válik. Tehát ez még tovább, mint egy láncreakció tovább halad, hiába fogja rosszul érezni magát, az a másik is rosszul fogja érezni magát ő miatta, és egyre tovább és tovább egyre súlyosabb helyzetek állnak elő. Íme itt vagyok, hogy könyörögjek hozzád, és te nem hallgatod meg azt, fejezi be a paraszt, mert látja, hogy Meru fia Renci ezúttal sem tett semmit, csak hallgatja. Úgyhogy levonja a konzekvenciát, elmegyek, hogy könyörögjek miattad Anubisnak, vagyis hogy hová megy. Az istenekhez megy, de nem akármelyik istenhez, hanem Anubis istenhez, és ne felejtsük el, hogy most még az egyiptomi történelemnek egy viszonylag korai korszakában vagyunk, ezt a történetet, ezt a szöveget a 12. dinasztia korában jegyezték le, valamikor ennek a dinasztiának a második felében, amikor még emlékeztek arra, hogy valamikor hajdanában Anubis nem egyszerűen a balzsamozásnak az istene volt, hanem a halottaknak is az istene. A történet is korábbi időben játszódik, a 10. dinasztia idején, tehát ekkor már a 12. dinasztiától visszatekintve összemosódott ez a képzet, hogy pontosan mikor is volt Anubis kinek az istene, és ugyanis az első átmeneti korban még egymás mellett egyformán fontos volt Anubis és Osiris a halottak számára, a halottak túlvilági élete számára. Nem került még Osiris előtérbe. Tehát így gyakorlatilag a túlvilági életét kérdőjelezi meg a paraszt azzal, hogy azt mondja, hogy Anubishoz kell könyörögni, ezért a Meru fia Renciért, tehát a nagyház elöljáróért. Ezek után most megint hallgassunk egy kis zenét, és utána a kerettörténetünknek a végét is, tehát hogy mi történt a paraszttal, miután elment, az fog következni.
صعب علي اتحمل بعدك وعيش العمر حزين ده انا لو غالي عليك ترحمني انا مش عارف اعيش غير بيك ما اكدبش عليك في بعدك مت من الوحدة ولا بستطع شيء في الدنيا ما اكدبش عليك ما اكدبش عليك ايامي بقت كلها واحدة والليلة تفوت زي التانية ولا ليه
Kedves hallgatóink, tehát ismét a Fáraok Földjén című műsort hallják, Paraszt panaszait Dobrovics Aladár fordításában beszéljük meg, illetőleg olvassuk és beszéljük meg, és ott tartunk, hogy a kerettörténethez tértünk vissza, a paraszt 9. panasza után véget ér lassacskán maga a történet, mégpedig a következőképpen. A nagy ház elől járó Merufia Renci két őrt küldött utána, hogy térjen vissza, ám a paraszt félt, mert azt hitte, hogy azért teszik ezt, hogy megbüntessék, amiatt a beszéd miatt, amit mondott. Akkor azt mondta a paraszt, akik a szomjazót megkönnyítik vízzel, akik a csegyszopó gyermek szájának tejet nyújtanak, a könyörgő, aki látja jövetelét, eljön, hogy elhalassza halálát. Így szólt a nagy ház elől járó Merufia Renci. Ne félj, paraszt! Íme ezt azért tették számodra, hogy nálam maradj. A paraszt pedig megesküdött, mondván. Eszem kenyeredből, iszom sörödből örökké. Így szólt a nagy ház elől járó Merufia Renci. Várj csak itt, paraszt, hallgasd meg könyörgéseidet. Hozatott új papírusztekercset. Minden könyörgéssel napja szerint. A nagy ház elől járó Merufia Renci elküldte ezt ő felségének, felső és alsó Egyiptom királyának, az igazhangú Nebkaurénak, és ez kellemesebb volt ő felsége szíve számára minden dolognál ebben az országban. Így szólt ő felsége, ítélj te magad, Merufia. A nagy ház elől járó Merufia Renci előhivatott két őrt, hogy elhozzák a parasztot, és követeket küldött a sósmezőre, hogy beszámoljanak háznépéről. 6 fő azon kívül, itt sajnos megint töredékes, felső egyiptomi árpája, búzája, szamarai, disznai, Dzsehuti nektet pedig a parasztnak adták, valamint minden vagyonát örökre. A nagy ház elől járó így szólt Dzsehuti nektnek. Itt hiányos a papírusz, csak annyi olvasható a végén, hogy készen van. Ez van a moszkvai papiruszon, amit Dobrovics Aladár alapul vett, amikor ő a fordítást készítette, még csak ez volt. Azóta előkerült több papirusz is, és 2 ezek közül Tébában, az ókori Tébában, azon belül is a mai Ramesseum területén, tehát második Ramszesz halotti templomában, ahol középbirodalmi sírokra építették a templom egy részét, és itt került elő az egyik sírban ez a két papirusz, és érdekes módon a Szinuhe történetével együtt, tehát ez azt mutatja, hogy mind a kettőt együttesen olvasták, ugyanúgy érdekes volt az olvasó számára, annak a hivatalnoknak a számára, hiába volt ilyen messze Tébában a székhelytől, mert ugye Icsitaui volt ekkor a székhely, tehát a mai Fájum oázisban, és ez a történet, a parasztpanaszai történet még attól is északabbra játszódik. Na most itt ebből azt lehetett megállapítani, hogy a szokásos módon ért véget, tehát az elejétől a végéig miként találtatott írásban olyan ez a papirusz. Tehát ezzel ért véget maga a történet. És akkor nagyon röviden, tehát itt miről volt szó a kerettörténetben, arról volt szó, hogy a nagy ház elöljáró Merufia Renci, mikor látta, hogy a paraszt elmegy, és látta, hogy véglegesen el kíván menni, nem akar már visszatérni, többet könyörögni, akkor úgy döntött, hogy itt a vége, több panaszt nem tud föliratni, akkor most leellenőrzik, hogy minden rendben van-e, elhívatta a parasztot, a paraszt félt visszajönni, ugye engedelmeskednie kellett, hiszen két őr volt ott, és úgy érezte, hogy most ez a halálát jelenti, azért küldetett utána Merufia Renci, hogy büntetést szabjon ki rá, és ennek ellenére ugye kénytelen volt menni, de nagyon szépen fejezte megint ki magát, a szép beszédét ismét csak följegyezték. Mikor az elöljáróhoz ért, az elöljáró megnyugtatta, hogy ne féljen, mert hogy itt kell maradjon nála. Parasz rögtön úgy értette, hogy örökre ott kell maradnia az elöljáró mellett, tehát az elöljárónak a szolgálatában kell maradnia, nem térhet haza. Úgyhogy halálfélelmében rögtön mondta, hogy eszik a kenyeréből, iszik a söréből örökre. Tehát örökre ott marad, amíg csak akarja a nagy házelőjáró, csak ne legyen semmi baja. A házelőjáró azonban magyarázatot adott neki, mert mondta, hogy a könyörgéseit fogják most mindjárt felolvasni. Arról nincsen szó a történetben, hogy mi történt a könyörgésekkel azután, hogy felolvasták, csak ugye annyi van, hogy hozatott új papirusztekercset, tehát minden könyörgését szép, friss, új tekercsre írták föl, nem használt tekercsre, ugye szokás volt az ókorban, mivel ebben az időben még drága volt a papirusz, meg később is nem mindig állt annyi a rendelkezésére az írnoknak, amennyit szeretett volna, hogy a már régi, nem használt szövegeket lemosták, amennyire lehetett letisztították, és erre az így nyert régi papiruszra írták föl az új szövegeket. No, itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy tiszta, új, szép papiruszt hoztak, és arra írták föl valamennyi beszédét az írnoknak, és most meg kellett hallgatnia valamennyi könyörgést napja szerint, hogy nyilván, hogyha meghallgatta, akkor még mód volt arra, hogy javítsanak. Az ókori egyiptomiaknál az volt a szokás, hogy fekete tintával írtak, a címeket piros tintával írták föl, és amikor javítottak, akkor is általában piros tintával javítottak, bár van olyan is, tehát elképzelhető, hogy ebben az esetben is pirossal javítottak, de az sincs kizárva, hogy feketével, hiszen olyanról is van példa. Minden valószínűség szerint azért kellett a parasztnak meghallgatnia a beszédeit még egyszer, hogy leellenőrizzék, hogy jól írtak-e föl mindent, hiszen, hogyha belegondolunk, a hieratikus írás azért egy elég bonyolult dolog, tehát nem egy gyors írás, lehetett tévedés. Mindezek alapján aztán a fáraóhoz vitték, a fáraónak tetszett, és Merufia Rencire bízta a döntést, aki természetszerűleg a mátnak megfelelően döntött, a paraszt visszakapta a vagyonát, sőt, még megbüntették azt az embert is, aki elvette tőle a értékeit. Hogyha valaki ennek modern feldolgozására kíváncsi egyébként, akkor van egy Christian Jacques nevű francia egyiptológus, ő írt erről egy nagyon érdekes kis novellát. Ezzel viszont búcsúzom, mert az időnk lejárt, úgyhogy jövő pénteken ismét jelentkezünk, Ramszesz történelmi arcképcsarnokon következik, és viszont hallásra, kedves hallgatóink!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.